imádsággal kezdtük ebben az énekben is, és ennek a mai napnak két meghívottja van, akik vállalták a szolgálatot, két kedves testvérünk, kedves szolgatársam, munkatársam, egyfelől Bor Imre főjegyző, a Dunamelléki Református Egyházkerület presbiteri főjegyzője, másfelől pedig Kelemen János, aki a Dunamelléki Református Egyházkerület Rádai Házában az üzemeltetés főigazgatója. Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntünk titeket, örülünk, hogy eljöttetek, és majd így várjuk a ti szolgálatotokat, de most egy áhítattal kezdjük, úgyhogy erre csendesedjünk el, és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, ezt a napsütötte délelőttöt. Magasztal a szívünk, hogy elhoztál bennünket, hogy a jó részt válasszuk. Magasztalunk, hogy itt vagy velünk, és letelepedhetünk a lábaidnál, figyelhetünk rád, és megállhatunk most sokféle tendőnk, sokféle aggódásra okot adó dolgunk után, közben, és arra kérünk téged, hogy áraszd ki ránk a te világosságodat, szent lelkedet, és légy közöttünk, gazdagíts meg bennünket, hogy mi is gazdagíthassunk másokat. Kérjük, hogy szenteld meg a szívünket a te ígéd igazságával, és kérjük, hogy változtass bennünket olyanná, amilyenné kedves számodra, hogy legyünk. Olyan jó ezt tudni, hogy az Úr Jézus Krisztus drága nevében meghallasz, meghallgatsz, és köszönjük, hogy munkálkodsz közöttünk. Ez a mi örömünk, ez a mi bizonyosságunk. Itt ezen a helyen is, mindenütt, ahonnan jöttünk, és ahova küldesz majd. Amen. Mai napunknak ezt a címét adtuk, hogy a férfi, mint szolgáló. Én most egy picit ennek a bevezetőjét, áhítatos bevezetőjét szeretném elmondani, amiben az jutott eszembe, hogyan így készültem, hogy de jó lenne, ha ez a mai nap is olyan igazi férfi munka lenne. Olyan értelmen a végén azt mondjuk, hogy ez férfi munka volt, de hát még inkább Isten munkája volt közöttünk, aki elvégezte bennünk közöttünk, amit ő akar, de amiben mi is járhatunk, az egy ilyen valódi férfi munka, és olyan dolog ez, aminek a tulajdonképpeni igei megalapozása erre utal majd, hogy mit jelent a munka megosztás, a szolgálatba való benne lét, a szolgáló élet. És hát nyilván ahhoz, hogy ezt jól érzékeljük, meg lássuk, ahhoz nyilván az igéből indulunk, és ezért is idézem fel most az igéből azt a bibliai mondatot, amit szeretnék számotokra is felolvasni. A Cselekedetek könyvében olvasunk egy különös szituációt, helyzetet, nem is olyan sokkal azután, hogy az első gyülekezet csodálatos módon elindul pünköstkor, és eleven másokat is vonzó életet él, jön egy bizonyos konfliktus, jön egy bizonyos probléma, és ennek a problémának a mélyén van egy nagyon fontos felismerés, amire eljut a gyülekezet vezetése. Erről szeretnék most néhány gondolatot elmondani. Így hangzik az ige, most a teljes egészét is felidézem, nem olyan sok ez a vers, a 6. fejezet első 7 versét, és abból kiemelem majd a 3.-4. verset. Azokban a napokban, pedig mivel nőtt a tanítványok száma, a görögül beszélő zsidók zúgolódni kezdtek a héberül beszélők ellen, hogy a naponkénti gondoskodásban elhanyagolják a közülük való özvegy asszonyokat. Ekkor összehívta a 12 a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik, nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál, hanem választhatok ki magatok közül testvérek 7 férfit, akikről jó bizonságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába. Mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és szent lélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, Prokhoroszt, Nikánort, Timont, Parmenászt és Nikolaoszt, az antiókiai prozelitát. Az apostolok elé állították őket, és miután imádkoztak, rájuk tették kezüket. Az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt, igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. És a kiemelt mondat most, választhatok ki magatok közül testvérek 7 férfit, akikről jó bizonságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába. Mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Azt látjuk ebben a különös történésben, hogy nem értenek szót a gyülekezetben, pontosabban nem figyelnek egymásra eléggé, vannak héberül beszélők, vannak görögül beszélők, van jelképes ez a dolog, hogy még egymás nyelvét sem értik igazán, meg a velük való foglalkozásban is van különbözőség, de az alapszituáció az, hogy gyarapodott, növekedett a gyülekezet. Egy egészséges gyülekezetnek ez az alapjellemvonása, hogy növekszik. És ha megkérdezzük a fordítottját, akkor azt is föltehetjük kérdésként, ha nem növekszik, vajon mi az oka? Ha növekszik, akkor mit kell csinálni? Mind a két esetben tulajdonképpen lényegileg hasonló a tennivaló, hasonló az a férfiakat is ilyen értelemben érintő, sőt férfiakra különösen is vonatkozó dolog, hogy azt tegyék és úgy tegyék benne, ahogyan Isten ezt elénk tárja, ahogyan ezt ott is megmutatta. Az apostolok, amikor felismerik ezt, sőt figyelmeztetik őket arra, hogy milyen terület van gondozatlanul, akkor azt látjuk, hogy józanul, nyitottan és alázattal erre a felvetett kérdésre reflektálni igyekeztek. Meglátták ebben a különös hiányban, hogy van egy réteg, akiről nem lehet már igazán, vagy eddig nem történt igazán gondoskodás, meglátták ebben a problémában nem csak magát a problémát, és ez már maga egy nagyon jó szemlélet, hanem meglátták a lehetőséget a tovább lépésre. Sőt, a szükséget is a tovább lépésre. És nem magyarázgatták a bizonyítványukat, hogy ők tulajdonképpen mindent helyesen tettek, és egyébként pedig az életükben nagyjából minden rendben van, de hát vannak olyanok, akik ezek szerint még nem tettek mindent jól, hanem ők maguk gyakoroltak először önkritikát, belátták azt, ami nem volt helyes, belátásra jutottak, és igazán elmondták őszintén, hogy nem volt helyes, mert arány és irány tévesztett volt a szolgálatuk. Annyi mindent tettek ők, annyi mindent vállaltak fel ők, hogy ez már nem volt elegendő arra, hogy egyébként részterületeken lefedjék a szükségeket. És nagyon jó, hogy nem értelmezték másként egyébként ezt a leírás szerinti zúgolódást, nem beszéltek arról, hogy ez nem méltó, hogy miért csinálnak így egyáltalán valakik a gyülekezetben, hanem arra jutottak, hogy nekik lépniük kell, sőt, ez előre lépés lehet a gyülekezetben. És elsősorban önmagukat minősítették, hiszen azt mondták ki önmagukról, hogy ők voltak, akik nem helyes dolgot tettek. Nem helyes az, hogy ott vagyunk az asztalok mellett, és közben egyébként alapvetően más a feladatunk. Önmagukat minősítették, és megfogalmazták, hogy mi az, amiben nem jártak helyesen. Ez egy nagy tanítás. Ebből érdemes az embernek sokat tanulnia, hiszen az ember alapvetően fordítva működik. Mindig azt nézi meg, hogy a másikkal mi a probléma, és minősíteni szokta a másikat. Mindig a másik hibáját kezd el az ember sorolni, ahelyett, hogy szembenézni a sajátjával. Nagyon jó, hogy lehet másként is. Ez a bibliai történet mutatja, hogy a Szentlélek vezetése alatt lehet ezt másként is tenni. És nagyon jó, hogy a tanítványi kör együttese, több szolgáló, egyben kontroll is, és ebben a közösségben ajándék az, hogy egymást is figyelmeztetni tudjuk. De amikor elcsendesedtek afelett, hogy mi az, ami itt probléma, akkor nem csak azt látták meg, hogy mi az, ami nem helyes, hanem meglátták azt is, ami az ő dolguk, amit helyesen lehet ebben tovább lépve tenni. Tehát fölismerték a probléma mögött azt, amire el kell jutniuk. Felismerték a helyes munka megosztásnak a tartalmát, felismerték az arányait, a szükségességét, és azt is, hogy hogyan kell ezt elkülöníteni egymástól. És azt is megértették a módjában, hogy hogyan kell ezt majd megvalósítani, hogy kell a munkát megfelelő módon megosztani. És itt másokra, meg önmagukra nézve is feltárták azt, amire eljutottak. Belátták, hogy a szeretet és az asztal körüli szolgálat, és az imádság és az ige szolgálata összetartozó, egymástól el nem választható bizonyos értelemben, de megkülönböztetendő feladat, és ezt egy ember önmagában nem is tudja jól, helyesen elvégezni. Mind a két szolgálati területről azt mondja egyébként a szöveg is, a görög eredeti szöveg, hogy diakónia. Mind a két szolgálat, diakóniai szolgálat. Szeretetből fakadó szolgálat, alapvetően szolgál szava ez a diakónia. De ez a két terület, ez más. Más az, ahogyan az asztal körüli szolgálat úgymond, és más az, ahogyan az úrasztala körüli szolgálat zajlik. Most egymás mellé idézve vettéve ezt a dolgot. Világos lett, hogy itt nem értékrendbeli különbségről van szó, hanem egy tartalmi különbségről. És meg is fogalmazták ezen a két területen, hogy két fontos munkaterület van előttük. Az egyik a testi szükségek felől vezet, a másik a lelki szükségek felől vezet az egész ember megelégítéséhez. Tehát van két munkaterület, ez a kettő megkülönböztetendő, és részben ebben az értelemben külön-külön területen gondozandó. Tehát van egy testi, fizikai, és van egy lelki gondozás. Ezek egymáshoz tartozó dolgok, bizonyos értelemben együtt is kell végezni, de erősítve úgy lehet igazán ezt jól végezni, ennek a felismerésnek a fényében, hogy valóban a különböző funkciók együttműködnek, de külön feladatrészt látnak el, ugye majd utalok erre a Krisztus test kapcsán is. És ez azt gondolom, hogy ma is rendkívül fontos, hogy a hívők közössége a különböző szolgálati területeken együttműködő, egymással összhangban működő, de megkülönböztetett együttese is. Az is benne van ebben, hogy nekünk szükségünk van egymásra, mert egyébként nem tudjuk betölteni a feladatot. Egymásra vagyunk utalva, mert egyébként, ha nem áll be az egyik, a másik a maga helyére, akkor nem fogjuk tudni elvégezni. És ebben a helyzetben, sokszor elmondom a szolgálatokra nézve, benne rejlik az is, hogy meg kell becsülni egymást. Van tehát egy gondviselő és van egy pásztori munka. Gondnoki és lelki pásztori munka. Az arról való gondoskodás, hogy hogyan legyen rendben a fizikai, a testi szükségletek világa, és hogyan legyen rendben a lelki szükségletek világa. Ez a kettő egymáshoz tartozik, de megkülönböztetendő. És olyan jó azt is látni, hogy az apostolok, amikor ezt felismerik és megvallják, akkor úgy tekintenek arra a közösségre, ahol élnek. És ezt is fedezzük fel, sokat lehet ebből tanulni, hogy az Úr ott azon a helyen, ahol vannak, elhelyezte a megfelelő és az alkalmas embereket. Ez egy belső meggyőződésem az ige alapján, nekem is, hogy ott, ahol az Isten népe, Isten közössége együtt van, ott Isten elhelyezte azokat a tagokat, akik ennek a gyülekezetnek, ennek a közösségnek a működéséhez megfelelő módon hozzáállva betölthetik a teljes Krisztus test épülését. Ez egy hitbeli felismerés. A testvéri közösség, ahogyan ők is nevezik, egy olyan hely, amely magában hordozza a szükségek betöltésére is azokat, akiket erre Isten elválaszt. A valódi tanítványokból álló testvéri közösség nagyon-nagyon gazdag közösség. Ezt is nagyon fontos lenne nekünk fölismerni, hogy mindegyikünknek a maga területén van olyan valamije, amit hozzá tud tenni az egészhez. Isten úgy adta meg az ő lelki ajándékait is, és minden egyes ajándékát, hogy nem egy valakinek adott mindent, hanem mindenkinek adott annyit, hogy azzal az egészet valóban kiteljesítse. Minden egyes tagot Isten a gyülekezetben, a közösségben szolgálta hívott el. Mert hogy így helyezi el Isten a tagokat a Krisztus testbe egyenként. Mindenkinek van helye, és mindenkinek van feladata a Krisztus testben. És nem helyes minősíteni sem a szolgálatokat úgy, hogy az egyiket kiemeljük a másik rovására. A Krisztus test képét az utóbbi időben, itt bibliaóráinkon is most mi elemeztük, többet beszélgettünk a szükségek kapcsán, hogy nem mondhatja az egyik a másik, hogy nincs rá szüksége. És azt sem mondhatjuk önmagunkra, hogy rám úgy sincs szükség. Pál nagyon világosan tanít erre, hogy nem mondhatom én, hogy nem vagyok a Krisztus testből való, de nem mondhatom a testvéremről sem, hogy ő nem a Krisztus testből való, hanem bár különbözőek vagyunk, sokszor a gyengébb tagot emeli ki jobban Isten, nagy szükség van rá, és a látványosan elől lévő tag nem kell, hogy olyan rendkívüli szerepet betöltsön, együtt töltik be a Krisztus test szolgálatát. sosem értékrend, amikor megkülönböztetünk valamit, hanem egy megbízatás, egy feladatban való megkülönböztetés. Emlékezzetek a talentumok történetére. A lényege a talentumok történetének döntően az a sáfárság, hogy a rábízottal amennyit rábíztak, azzal sáfárkodjon jól. Nem az a lényeg ennek, hogy az egyiknek sok van, a másiknak kevés. És nincs is értékrendbe állítva, hogy akinek sok van, az nagyon értékes, akinek kevés, az értéktelen. Nincs erről szó. Ugyanolyan értékes a legkisebb területen lévő szolgált is, mint a legnagyobb területen lévő szolgált, de más nyilvánvalóan a feladat súlya, és más a vele való gazdálkodás felelőssége. De ezzel együtt a lényege a jó sáfárkodás. Egy dolgot nem szabad vele tenni. Ugye egyetlen egy dolgot nem szabad vele tenni. Őrizni, anélkül, hogy befektetnénk. Ez a legnagyobb baj. Hogy van nálam valami, és vagy azt mérlegelem, hogy ez túl sok nekem, vagy azt mondom, hogy ez olyan csekély, hogy nem is érdemes vele semmit csinálni, ezért megőrzöm. Magyarul elásom. És ez időközben, miközben nem azzal foglalkozom, ami rám bízatott, mással kezdek el foglalkozni. Ez a legnagyobb nyomorúság. Tehát a gyülekezetben, amikor valaki úgy gondolja, hogy hát az a kicsi, ami nála van, az úgysem jelentőség, teljes, azon nem érdemes befektetni. Az bűnt követ el, attól elvétetik az is, amilyen van. Tehát a legfontosabb az, hogy mi azzal foglalkozzunk, és azt fektessük be, és amennyit kaptunk, azzal foglalkozunk úgy, mint jó sáfárok. És az is felragyog itt a látáson keresztül, amire eljutnak az apostolok, hogy ők hitték, hogy ott vannak a testvéri közösségben az alkalmas emberek, de nem csak ezt hitték, hanem azt is hitték, és ez is nagyon fontos, hogy a gyülekezet maga is alkalmas arra, és ez egy következő nagyon fontos dolog, hogy fel is ismerje azokat, akik egyébként beállhatnak a szolgálatba. És itt benne van ebben az egész közösség, az egész gyülekezet felelőssége, és egyben a lehetősége is. Tulajdonképpen az apostolok kellő tekintélyük alapján megtették volna, azt mondják, hogy ő meg ő. De nem így tettek. Hanem azt mondják, emlékezzetek vissza, ott van mindig az ige, bár kicsi, de nem tudom, hogy tudom-e nagyítani, nem kellett volna lépnem, de nagyítani is tudom elvileg, hogy ott van ez, hogy magatok közül. Tehát, hogy válasszátok ki magatok közül. Ott van a gyülekezetben az, akire szükség van, de ti válasszátok ki. Találjátok meg. És hitték a lélek vezetése alapján az apostolok, hogy erre képes a gyülekezet. Ez egy nagyon fontos alapelv, ez a kollektív felelősségnek az elve, és a kollektív bölcsességnek a felfedezése. Nem demokrácia van itt, teokrácia van itt, és mégis benne van az, hogy tudjuk, hogy ahol többen együtt látók, és együtt felelősen vállalók, az sokkal tisztább, mintha valaki önmagában, vagy csak néhányan tennék ezt. Bölcsességet kaptak arra is, hogy miben kell adniuk vezetést, és miben kell hagyni szabadságot. Jól ismerték a gyülekezetet, és az ismeretük, tapasztalatuk alapján döntöttek. És aztán azt is látjuk, hogy a kritériumokat, ami alapján választani kellett, és ők fogalmazzák meg, eljutnak ide, hiszen ebben az Isten lelke vezetésére ők felelősek, hogy mi alapján kell választani. Mi alapján kell megtalálni a megfelelő szolgálatra állítandókat. Tulajdonképpen a szolgálói kör idézetet minősítése az, hogy megfelelő feltételeknek feleljenek meg ezek az emberek. És azt is kimondják ezzel, ha figyeljük egyébként ott a leírást, hogy milyennek kell lenniük, hogy ez egyáltalán nem azt jelzi, hogy amit most választanak, arra a feladatra, amire választanak, és akiket választanak, ezek alacsonyabb rendűek lennének. Nagyon magas idézőbetetten minősítés ez, amikor azt olvassuk, hogy erre kell egyetértésre jutva választani, ebben kell választani, jó bizonságot tesznek, akikről jó bizonságot tesznek, akik telve vannak lélekkel, és telve vannak bölcsességgel. És ezt egy gyülekeznek föl kell ismernie, hogy kik azok, akikről jó bizonság van, a gyülekezetben, kik azok, akik telve vannak lélekkel, kik azok, akik telve vannak bölcsességgel. És az apostolok hiszik, és nyilvánvalóan imádkoznak ezért, de ezzel a bizalommal fordulnak a gyülekezethez, hogy ők ezt felismerik. Mert ezek felismerhető jellemzők, és ezeknek különösen ki kell tűnnie. Ennek látszania kell ahhoz, hogy megfelelő emberek kerüljenek be ebbe a szolgálatba. Ez így természetes és így egészséges egy jó és élő közösségben. Ez minket is tanít ma, hogy vajon így vagyunk-e együtt, egyébként valóban olyan férfiak vagyunk-e együtt, akikről jó bizonyságot tudnak tenni a környezetünkben, akik telve vagyunk lélekkel, és telve vagyunk bölcsességgel. Milyen szomorú az, amikor valakiről nem tudunk jó bizonyságot tenni. Milyen szomorú az, amikor valakinek nincs, láthatóan nincs megfelelő bölcsessége, vagy nem tükröződik az életében az, hogy lélekkel teli. Mondjuk az ellenpólusát kimondjuk, öntelt. Nem lélekkel telt, hanem öntelt. Milyen szomorú lenne olyan valakit választani, vagy úgy választani, hogy mert ő az, aki valahogy mindig középre tudja tenni magát, vagy középre kerül, de egyébként nem lélekkel teli. Nagyon világossá válik tehát, nagyon egyszerűen megfogalmazva, hogy honnan kell választani, mire kell választani, hogy kiknek kell választani, és kiket kell választani. Ezt világosan itt elmondja az apostolokon keresztül Isten lelke, elmondja ma is nekünk, kifejezi ezt, kiknek lehet és kell beállni a szolgálatba. És nagyon izgalmas ez tehát, hogy ez a diakónia szolgálat alapvetése, amit itt látunk. A képlet nyilvánvalóan ma ebben az összefüggésben úgy tűnik, mintha más lenne, a lelkipásztori meg a diakóniai szolgálat, bár vannak olyan testvéreink, talán ezt itt többen ismerik, akik ugye tudjuk, és megéltük, hogy holland testvér gyülekezetünk is van, hogy Hollandiában a gyülekezetek alapstruktúrájában még így van, hogy van a diakonátus, és van a presbiteri közösség, a presbitérium, illetve így van a lelkészi szolgálat, ennek a mentén működik. Ha nem is ugyanez a képletünk, de az lényegi, hogy a tulajdonképpeni fizikai dolgokkal való gondoskodás, illetve a lelki dolgokkal való gondoskodás két külön területen, két külön terület felelőseivel történik meg. Nagyon fontos, hogy nem szabad ezeket összemosni, ahogyan mondtam az elején, meg kell különböztetni, ugyanakkor egyértelműen össze kell hangolni, és együtt kell végezni. És ami nagyon-nagyon hangsúlyos, és ebben én szeretnék most egy külön hangsúlyt kitenni erre, nyilvánvalóan érthetően talán, és ez világos, mert az apostolok oldaláról nem, mintha magamat apostolnak nyilvánítanám, de a lelki szolgálatban, lelki pásztori szolgálatban állóként, hogy fel kellett ismernie az apostoloknak, és fel kell ismernie tulajdonképpen a mai lelki pásztori szolgálatban állóknak is, hogy az ő elsődleges feladatuk, és ebben valóban így gondolom, hogy ebben elő kell járni a szónak abban az értelmében, hogy mindenki eljusson idáig, az elsődleges feladat a lelki pásztornak, hogy megmaradjon, ahogyan fogalmazza, az imádság és az ige szolgálata mellett. Ez a kondíció színek van anyja, az elengedhetetlen szükség feltétele, alapfeltétele annak, hogy jól működjön egy gyülekezet. Ahhoz azonban, hogy erre, ha lehet így fogalmazni, figyeljen elsősorban, elsőrenden, és ne hanyagolódjon el sok terület a gyülekezetben, ez azonban el kell jutni odáig, hogy természetesen másoknak ott kell állni mellettük. És ebben benne van ugye két nagyon fontos elv, és befejezem ezzel, még két diával csak lezárom majd, hogy el kell engedni, és meg kell ragadni lényegi dolgokat. El kell engedni azt, ami nem feladatom, nem feladatunk a szolgálatban, de meg kell ragadni mindent, ami azon a területen, az én területen. Ez egy nagyon fontos kettős felismerés, erre el kell jutni. Tehát koncentrálni kell arra, ami a feladatom. Most valakivel éppen beszélgettem tegnap, és ez jött elém, hogy igazán szélesedett a paletta, a spektrum abban, hogy mi mindent fog még csinálni. És pont ezt mondtam el tegnap, és látszott rajta, hogy benne van egy frusztrált feszültség, hogy tulajdonképpen sokra törekszel, de igazán kevésre van szükség. Valójában csak egyre. Ezt mondja Jézus, amikor ott Mária és Márta házában értelmezi Mártának ezt a sürgős feladat végzését. Az egészséges, szabad, nyitott látás azt jelenti, hogy ne legyünk egyoldalúan terheltek úgy, hogy miközben azok vagyunk terheltenek mások a testben. Nagyon fontos erre eljutni. Ahogyan egy kedves presbiter, idős atyai barátom mondta ezt, és sose felejtem el a szavait, hogy az Isten népek között sosincs, sosem volt, sosincs, sosem lesz munka nélküliség. Nagyon keményen fogalmazott, ott csak munkakerülők vannak, fogalmazta meg, milyen érintett, amikor végig gondoltam. És olyan jó, hogy a beteg állapotból az egészséges állapotba eljut ez a gyülekezet, mert hogy Isten gondoskodik a gyülekezetéről, Jézus Krisztus terve valóban az, hogy az ő teste ne egy torzó legyen, magyarul értsétek jól, és ezt most félre ne értse senki, úgy is lehet élő valóság. Itt járt magunk között, itt volt nálunk Nick Vujicic, akinek a nevét többen ismeritek, talán őt személyesen is nem ismeritek. A szolgáltát, ugye ő karok és lábak nélkül kvázi, vagy ilyen kis pici lábbal született, nagyon-nagyon csonka végtaggal, így is tud teljes életet élni, de jól értsétek azért a képet, egy gyülekezet nagyon-nagyon nem jól működik, ha nincs benne kar, nincs benne láb, nincs benne szív, nincs benne... Tehát a tagoknak együtt kell lennie, és ezért kell nekünk beállni a magunk helyére, hogy együtt végezzük el azt, amire Isten elhívott bennünket. Tehát kívánom, hogy felszabadító üzenet legyen ez a mai nap, arra, hogy mindnyájan megtaláljuk a magunk helyét, és tudjunk ebben örömmel Isten dicsőségére szolgálni. Úgyhogy az a záró mondata ennek, hogy idézem föl záró mondatként. Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben. Sőt, igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek, csodák történtek, mert helyreállt a rend. Hát ezt kívánom.